Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ég és föld Ura, köszönjük, hogy térdet fejet hajthatunk előtted. Valljuk, hogy a te kezedben van minden hatalom, menjen és földön. És valljuk azt, hogy te vagy a mi egyetlen Urunk, teljhatalmú királyunk. És valljuk azt is, hogy te vagy a mi egyetlen megváltunk, üdvözítőnk. Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten. És áldunk azért, mert feltámadtál és élsz. Köszönjük néked, hogy magadhoz vonzottad a mi szívünket, hogy higgyünk benned. Köszönjük, hogy elhívtál hatalmas szóval. Köszönjük, hogy megtartasz minket az örök életre, az üdvösségre. Köszönjük, hogy nem csak egyénenként törődsz velünk, hanem mint néped tagjaiként is. Köszönjük, hogy népedhez tartozhatunk, az igaz egyházhoz, a földön harcoló egyházhoz, amely majd egyszer megérkezik a mennybe. Köszönjük mindazokat, akik már ott vannak a dicsőséges egyházban, és olyan jó azzal a reménységgel érni, hogy egyszer majd mi is melléjük, hozzájuk kerülünk. De most még itt vagyunk. Kérünk, légy segítségül most nékünk, szent lelkeddel, hogy a harcainkat megvívhassuk, és megmaradhassunk közben hűségesen melletted. Köszönjük néked, hogy te vagy a győztes, és hogy most is téged kérhetünk és várhatunk. Szólj hozzánk, bátorítsd meg a mi szívünket, vigasztalj bennünket, tisztogass bennünket, újíts meg bennünket követésedben. Áldott Urunk, áldott megváltunk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva van, Sámuel próféta második könyvének 18. részében, az első 18 versben. Sámuel próféta második könyvének 18. részében, az első verstől a 18. versig így szól hozzánk Istenünk írott ígéje. Megszámlálá pedig Dávid a népet, mely vele vala, s ezredeseket és századosokat rendelt föléjük. És hagyá Dávid a népnek harmadrészét Joáb keze alatt, harmadrészét Sérúja fiának Abisainak, Joábnak atyafiának keze alatt, harmadrészét pedig bízá a Gitteus Ittai kezére, és mondta a népnek a király, bizony, én magam is elmegyek veletek. De a nép ezt mondta, ne jöjj, mert ha netalán mi megfutamodunk is, velünk nem gondolnak, és ha fele részben meghalunk is, velünk semmit sem gondolnak, de te teszel annyit, mint mi 10 000-en. Jobb azért, hogy te a városból légy nekünk segítségül. Mondd azért nékik a király, ami néktek jónak tetszik, én azt mívelem. Megáll azért a király a kapuban, és az egész sereg megy valaki százanként és ezerenként. Parancsola pedig a király Joábnak, Abisainak és Ittainak, mondván, az én fiammal, Absalonnal, én érettem, kíméletesen bánjatok. Hallá pedig ezt, mind az egész nép, mikor a király mindegyik vezérnek parancsolt Absalon felől. Kiméne azért a nép a mezőre, az Izrael ellenébe, és megütközének Efraim erdejénél, és megvereték ott az Izrael népe a Dávid szolgái által, és nagy veszteség volt ott azon a napon, mint egy 20 000 emberé. És kiterjedt a harc az egész vidékre, és a nép közül sokkal többet emésztett meg az erdő, mint a fegyver azon a napon. És találkozék Absalon Dávid szolgáira. Absalon pedig egy összvéren ült vala. És beméne az összvér a nagy cserfák sűrű ágai alá, hol fennakadt fejénél fogva egy cserfán, függvén az ég és föld között, az összvér pedig elszaladt alóla. Akit, mikor egy ember meglátott, hírül adta Joábnak, és mondta, ímé láttam Absalont egy cserfán függeni. mondta pedig Joáb az embernek, aki megmondta valanéki, íme láttad, és miért nem ütötted le őt ott a földre? Az én dolgom lett volna azután, hogy megajándékozzalak 10 ezüst csiklussal és egy övvel. Mondta az ember Joábnak, ha mindjárt 1000 ezüst pénzt adnál is kezembe, nem ölném meg a király fiát. Mert a mi fülünk hallására parancsolta a király neked, Abisainak és Ittainak, ezt mondván, kíméljétek, bárki legyen, az ifjút, Absalont. Vagy ha orozva törtem volna életére, mivel a király előtt semmi sem maradt titokban, magad is ellenem támadtál volna. Mondta azért Joáb, nem akarok előtted késedelmezni, és vőn 3 nyilat kezébe, és Absalonnak szívébe lőtte, minthogy még élt a cserfán. Körülfogták ekkor a Joáb fegyverhordozó szolgái 10, és által verék Absalont, és megölék őt. Megfúvatá azután a trombitát Joáb, és megtért a nép Izraelnek űzéséből, mert kímélni akará Joáb a népet. Absalont pedig felvevék, és veték őt az erdőn egy nagy verembe, és igen nagy rakást követ hányának rejá. És az egész Izrael elmenekül-e kiki az ő sátorába. Absalom pedig vett és még életében emelt magának emlékoszlopot, amely a király völgyében van. Mert ezt mondja vala, nincs nékem oly fiam, akin az én nevemnek emlékezete maradhatna, azért az oszlopot a maga nevére nevezé. És az Absalom oszlopának hivattatik minden mai napig. Drága testvéreim, az Isten és az ő szolgája elleni lázadásnak nincs jó vége, sohasem. Ezt illusztrálja a mai igerészünk is. Látjuk, hogy döntő összecsapásra került sor. Dávid, az Úr felkentje és szolgálja, illetve lázadó fia Absalom között, illetve csapatai között. Efraim erdejénél. Látjuk, hogy Absalom és csapatai vereséget szenvedtek. Absalom meghalt, sőt, még 20 000 ember halt meg azon a napon. Már az előző részben, a 17. részben jelezte a Szent Író, hogy Izrael Absalom vezetésével tábort járt Gileát földjén, vagyis a Jordán folyótól keletre lévő területen, és így egyre feszültebb lett a helyzet. Mindenki érezte, hogy közeledik a döntő ütközet, a felkent király, édesapa, illetve ellene lázadó fia és seregeik között. Aztán elérkezett a nap, amikor tényleg kikerülhetetlen volt az összecsapás, ahol nem is csak egy család tagjai, apa és fia, hanem ugyanazon nép, Isten választott népe, tagjai estek egymás torkának. Micsoda egyéni, családi, nemzeti tragédia bontakozik ki itt a szemeink előtt. De kövessük szép sorjában a Szent Író gondolatmenetét. Először Dávidnak az ütközetre való felkészülését írja le, majd leírja a csatát, végül rátér Absalom halálának bemutatására. Kövessük ezt a sorrendet, és ma is keressük a ránk vonatkozó isteni igei tanításokat. Először tehát nézzük Dávidot, ahogy felkészül erre a döntő ütközetre. Értesült Absalom, illetve Amása seregei hadmozdulatairól, és elérkezettnek látta az időt, hogy immár megszervezze a maga hadseregét. Olvassuk, hogy számba vette embereit. Aztán kijelölte az altiszteket, a főtiszteket, a katonai egység parancsnokokat. Végül felosztotta hadseregét 3 hadtestre, pont úgy, ahogy korábban Gedeon, Abimélek és Saul is tette volt. E 3 hadtest főparancsnokáivá kinevezte Joábot, Abisait és a gáti Ittait. legmegbízhatóbb embereit. Miután ezzel készen voltak, a hadsereg egységei rendben felsorakoztak Mahanaimban, és Dávid, mint főparancsnok, szemlét tartott felettük. Látta, hogy csapatai pihentek, jó erőben vannak, jó szervezettek, és Abszalomnak nem lesz könnyű dolga velük. A szemle során két említésre méltó esemény történt. Az első az volt, hogy Dávid nyilvánosan bejelentette, hogy elmegy embereivel, katonáival a csatába. Nem akart otthon maradni, hanem főparancsnokként, királyként köztük akart lenni. A hadinép azonban ellentmondott neki. Nem teheted meg, mondták. Miért? Azért, mert a te életed, mondták neki, mindegyikünk életénél fontosabb. Ha meghalnál, az egyfelől eldönteni a csatát, hiszen te a méltóságodban olyan fontos vagy, olyan súlyos személyiség vagy, mint 10 000 férfi mi közülünk. Másfelől, ha maradsz Mahanaimban, akkor ezzel többet segítesz nekünk a küzdelemben. Így érveltek, és Dávid elfogadta érveiket, meghajolt az érvek súlya alatt, és nem önfejűsködött, hanem volt benne annyi alázat, hogy elfogadta emberei nézetét és tanácsát. A szemle másik eseménye, amire érdemes odafigyelnünk, az volt, hogy Dávid határozottan kifejezésre juttatta azon akaratát, hogy a fiát, Abszalont kíméljék meg. Vezérei és katonái is hallották ezt. Természetesen a parancs a vezéreknek szólt, de a katonák is hallották ezt a parancsot. Mindenki tudta, hogy kicsoda Abszalom, és érezték, hogy Dávid azt szeretné, hogy a fia túlélje ezt a rettenetes napot. Ezután Dávid odaállt a város kapujába, a felkészített seregek pedig, miután megkapták a világos útmutatást, elindultak. Dávid Mahanaimban maradt. Az egész jelenet eszembe juttatja az Úr Jézus Krisztust, Dávid fiát, aki az ő földön harcoló népének is a főparancsnoka. Mindjárt tudjátok, sokszor beszéltünk róla, hogy a földön harcoló Krisztus követőket Jézus irányítja. És ezt a Krisztus követő sereget úgy írja le a Szentírás, mint egy hadsereget. Mint katonák csoportját. Ha Jézus, ami megváltónk és urunk, akkor ő a mi főparancsnokunk is, és mi pedig az ő katonái vagyunk. Akik egységekbe vagyunk sorolva, vannak elénk állított vezetők, lelki vezetők, akik által a főparancsnok irányít bennünket. Különös, hogy Pál apostol is a leveleiben milyen gyakran használja a militáris nyelvezetet. Nem csak arról beszél, hogy a hívő keresztjének katonák, hanem beszél lelki fegyverekről, amikkel lelki harcunkat vívjuk, és harcolunk a bennünk élő bűn, a sátáni erők, az istentelen világ és kultúra nyomása ellen. Beszél a nagy végső győzelemről, amit Jézus vezetésével arat az egyház az idők végén, a sötétség fejedelmei seregei fölött. Természetesen az Úr népe mindig is lemondott, és ma is lemond a szó szerint vett fegyveres erő a terror alkalmazásáról. Mi a fegyvertelen ellenállást és a fegyvertelen harcot valljuk, készen a mártériumságra. Legfeljebb szavakkal harcolunk az Úrért, hirdetve Krisztus törvényét és Krisztus evangéliumát, de harcolunk az életvitelünkkel, életformánkkal, viselkedésünkkel, igyekezve Urunk akaratát követni egy olyan világban, amelyik más életformát, viselkedést és értékeket preferál. Nos, Jézus minket is szemléz, és eligazít bennünket, vigasztal és erősít minket, bátorít a jelenlétével, érzékelteti velünk van, és szeret minket mindenkinél jobban, és újra biztosít minket arról, hogy győztesek vagyunk ő mellette. Hogyan is lehetnénk vesztesek, mikor ő legyőzte a sátánt, legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, a legnagyobb ellenségeket, és most dicsőségben van. Lelkesítő beszédeket intéz hozzánk Jézus ilyenkor vasárnaponként is, hogy legyünk hű és bátor katonái, akik nem adjuk fel a követését, akik nem hátrálunk meg, akik nem kötünk paktumot az ellenféllel, hanem mellette maradunk, mármint Jézus mellett, fényben és borúban, és megfizetjük az ő követésének az árát. Dávid szemlét a cseregei fölött beszédet intéz hozzájuk, eligazítja őket, nem így tesz velünk is, ami áldott megváltunk, ami áldott urunk, ami főparancsnokunk, Dávid fia, de ugyanígy cselekszik. Ám térjünk át a következő pontra. A Szentíró leírja nekünk a Dávid és Abszalom csapatai közti nagy ütközetet. Az író kifejezésre juttatja, hogy Abszalom seregei óriási létszámfölényben voltak. Úgy nevezi Abszalom seregét, hogy Izrael népe. Izrael népe. Dávid népe nem ezt mondja, hanem Dávid szolgái. Dávid szolgái. Abszalom valószínűleg követte Kúsai tanácsát. Aki azt tanácsolta neki, emlékezhettek az előző istentiszteletekre, hogy Dántól Bérsebáig gyűjtse össze Izrael népét, míg nem olyan sokan lesznek, mint a tenger homokja. Valószínűleg Abszalom így is cselekedett, amilyen gyorsan csak tudott, és hát Dávidnak pedig volt az a pár száz embere, aki mellé állt. Óriási túlerőben volt Abszalom serege. A papírforma ő mellette szólt, Abszalom mellett. Dávidra nem fogadott volna senki, látva az erőviszonyokat. Végül azonban a jóval nagyobb sereg vereséget szenvedett. A sokkal kisebb seregtől. A csatára Efraim erdejénél került sor, amit manapság nem nagyon tudunk beazonosítani. De az akkoriak tudták, hogy hol volt ez a rettenetes csata. Úgy látjuk a történet leírásából, hogy Isten Dávidékkal volt, és a terep adottságok is kedveztek a kisebb és mozgékonyabb csapatnak. És Dávid seregei lassan, de biztosan szétszabdalták Abszalom nagyobb seregét, az egyes részeket eltávolították egymástól, és lassan felőrölték őket. Az ütközet egyre nagyobb területen folyt, egyre átláthatatlanabb és egyre irányíthatatlanabb lett Abszalom serege, és ahogy az várható is volt, Dávidnak a kiváló parancsnokai és jól képzett egységei, az erdei csatát is jól ismerő, az erdei harcmodort is jól ismerő katonák felőrölték Abszalom jóval nagyobb és jóval erősebbnek tűnő hadseregét. Azt mondja a Szentírás, hogy akit Dávidék nem öltek meg a csatatéren, azt beszorították Efraim erdejébe, és őket pedig az erdő ölte meg. Ez egy elég félelmes kép, talán a híres Tolkien is felhasználta a Fangorn erdő leírásában, amiben az ősi fák veszélyesek az emberekre. Valószínűleg azt akarja itt kifejezni a Szentlélek, hogy egy egészen ismeretlen terepre, sűrű fák közé, szakadékos, bozótos területre tévedtek be Abszalom csapatai, ahol nem tudtak eligazodni. Előfordulhatott, hogy sokan eltévedtek a sűrűben, mások sebesültek voltak már, és segítséget nem kapván ott pusztultak el a sebeikben. Lehet, hogy voltak, akik dezertáltak, voltak, akik szakadékokba estek, és ott lelték halálukat. Tehát az erdő úgy jelenik meg, mint ami Dávidnak és seregeinek, mint egy a szövetségese. Az erdő tényleg, mint vadon jelenik meg, mondja az egyik kommentár, melyben a szomjúságnak, éhségnek, vadállatoknak van kiszolgáltatva az ember. végeredményében lassan felülkerekedtek Dávid seregei, Dávid csapatai, Dávid szolgái, hogy egészen pontosak legyünk, és a náluknál jóval nagyobb haderő fölött győzelmet arattak. 20 000 ember életébe került ez a csata. Annyira szomorú olvasni ezeket a sorokat a Bibliában. Absalom követése, Absalom támogatása olyan dicsőségesnek ígérkezett az elején. De amilyen dicsőségesnek ígérkezett, olyan gyászos lett ennek a vállalkozásnak a végeredménye. Már láttuk, hogy tanácsadója Ahitófel felakasztotta magát, itt meg a népes serege semmisült meg. És az ellenkező oldalt is nézzük, mert amilyen szomorúnak ígérkezett Dávid és seregeinek a vége, olyan dicsőséges lett az. Mert soha nem éri meg, ma sem éri meg az Úr felkent királya ellen, Dávid fia ellen csatába ereszkedni. Akármilyen győzelmesnek ígérkezik ez a vállalkozás, tragikus vége lesz. És akármilyen szomorúnak ígérkezik Dávid fia és népe sorsa, annál nagyobb lesz a végső győzelme Krisztus népének és Krisztusnak. Dávid is így járt, és Dávid fia is így jár. Amikor ma szétnézünk ebben a világban, úgy tűnik, hogy mi, akik Dávid fia mellett, az Úr Jézus mellett állunk, nagyon-nagyon kisebbségben vagyunk. És aki a Dávid fia ellen van, az ellenség tábora pedig óriási. Óriási. Hatalmas túlerővel kell szembenéznünk. Tömegek sorakoznak fel Krisztus ellen és az ő népe ellen, az egyház ellen. Nem csak a világ fiai, hanem az egyházban lévő nem egyház tagjai is. Nem fizikai csatáról van szó, minnyáján érezzük ezt, hanem egy szellemi, egy lelki természetű csatáról. És úgy tűnik lassan, hogy a világból, az istentelen, szekularizált világból sikerül is kiszorítani, visszaszorítani Jézus igazi követeit. Már nem sokan, sőt egészen kevesen vannak irányító pozíciókban. A sátára hallgató, lázadó tömegek kiszorítják az istenfélőket a médiából, a kultúra különböző területeiről, még az egyházvezetésből is, ha szabad ilyet mondanom. A gazdasági életről már nem is beszélünk. Úgy tűnik, hogy győz a pártállástól független materializmus, ateizmus, hedonizmus, győz a paráznaságot, a házasság eltüntetését, az emberi életet támadó kulturális csoportosulás, egész pályás letámadással, óriás pénzekkel a háttérben elsöprik a zsidó kereszténységet. Jön akadálytalanul egy másik hatalmas erő, a közel-keleti iszlám tömeg a maga vallásos, agresszív ideológiájával, és ellentmondás nem tűrően igyekszik maga alá gyűrni azt, ami zsidó, vagy azt, ami keresztjén. Az élő Isten, az Úr Jézus Krisztus Dávid fia ellen, a bibliai hittan ellen, a bibliai erkölcsi értékek ellen, az isteni rend ellen lázadó embertömegek úgy tűnik, hogy majd elnyelik a maroknyi igaz kereszténységet. Úgy tűnik. Úgy tűnik, sikerül a pusztába kergetniük, marginalizálniuk világszerte az igazi keresztjéneket. Itt a mi hazánkban nem olyan nyíltan, de sajnos itt is egyre szélesebb tömegek nem tudnak mit kezdeni a kereszténységnek az emlegetésével. Szekularizált fiak, korábban szekularizált apák és nagyapák, és az istentelenség vetése beérik lassan itt nálunk is a mi hazánkba. Itt is győz Absalom népe? Úgy látszik, hogy igen. Ám mégis ez a történet, amit ma olvastunk, azt jelzi, hogy azért a végén csattan az ostor. Olvassuk a Bibliát, és tudjuk, és hisszük az Isten lelkének, hogy az Úr Jézus népén a pokol kapui se vesznek diadalmat. Leveretni látszik, de mégis győz. Mégpedig örökre győz, visszavonhatatlanul, kétségtelenül győz Jézus Krisztus népe, Dávid fia népe, azért, mert Dávid fia legyőzhetetlen. győzött a Júda törzséből való oroszlán, a Dávid fia, aki legyőzte a sátánt, a démonokat, a bűnt, a halált, ahogy mondtam az előbb is, az emberi erővel legyőzhetetlen. Fölvonulhatnak politikai, gazdasági, vallási, ideológiai erők, hogy elsöpörjék. Többször megtörtént már a történelem folyamán, de végül mégiscsak Dávid fia, és az ő népe lesz a győztes. Ma nektek, nekem, igazi hívő embereknek mindenhol az a dolga, hogy rátekintsünk a mi vezérünkre, Dávid fiára, Jézusra, belemélyedjünk az ígébe, az írott ígébe, fölöltsük a lelki fegyvereket, hallgassuk őt, hallgassuk az elénk állított lelki vezetőket, és küzdjünk bizonyságtétellel, helyes igei tanításokkal, küzdjünk személyes, bátor igei állásfoglalásokkal, olyan jó cselekedetekkel, olyan példaszerű magatartással, amelyik az Úr igéje és az Úr akarata szerint való. Annyira jó tudnunk, hogy a Dávid fia ott van a háttérben, és figyel ránk, és imádkozik értünk, miközben velünk is van. Dávid is ott volt az ő népével, akkor is, ha otthon maradt Mahanaimban, és ha otthon maradt, onnan imádkozott értük, és Jézus, igen, ott van a mennybe, és esedezik érettünk. De itt is itt van velünk az ő szent lelkével, és nem hagy minket egyedül. Ha nem is könnyű a mi pozíciónk ebben a mostani világban, mégis a győzelem ígéretével biztat minket. Ő győzött, és általa is vele mi is győzni fogunk. Akkor is, hogyha nagyok a kísértéseink. Nagyok a kísértéseink arra, hogy ugyanúgy hazudjunk, mint a világ. Hogy ugyanúgy legyünk becstelenek, ugyanúgy legyünk anyagiasak, ugyanúgy legyünk élfajhászok, ugyanúgy legyünk paráznák, mint a világ. Legyünk olyanok, mint a környezetünk. Mert lehetetlen itt másképp érvényesülni. Legyünk néma ebek, akik a hangjukat se hallatják, hanem fülüket, farkukat behúzva kioldalognak a közéletből, és betöltik az istentelen társadalom által rájuk osztott és rájuk kényszerített szerepeket mindenki megelégedésére. Hát ki a mi parancsnokunk, testvérek? Ki a mi parancsnokunk? A szekularizált, az elvilágiasodott világ, vagy Dávid fia? Ő vezet minket, mint halálig. Ő jár közben értünk, ő van velünk. És legyünk akár otthon, a családi körben, legyünk a munkahelyen, legyünk a gyülekezetben, legyünk bárhol, legyünk az ő elkötelezett katonái, akik szíve csak érte dobban, akik érte adják életüket és vérüket. Lehet, hogy nem látjuk fizikai szemünkkel, nem halljuk fizikai fülünkkel, de mégis lelki értelemben hitáltal előtte álljunk, és imádjuk őt, és igyekezzünk neki minden élethelyzetben engedni. Életkortól, nemtől, gazdasági, politikai, gazdasági körülményektől függetlenül rendeljük neki alá magunkat, és ő győzelemre vezet minket. Ám visszatérve Efraim erdejéhez, az ott folyó csatához, azt látjuk, hogy a csatának Joáb parancsnok vetett véget. Ő átlátta azt a helyzetet, és a 16. vers szerint leállította a harcoló egységeket. Látta, hogy fölösleges tovább írtani Absalon katonáit, meg kockára tenni a saját embereinek az életét. Álljon meg az egész. Legyen vége. Itt megint rácsodálkozhatunk erre az emberre, Joábra, akinek az életében már szemléltük korábban is ezt a szembeötlő kettősséget. Olykor annyira bölcsen viselkedik, máskor meg olyan bolondul viselkedik. Már más esetben is láttuk, hogy leállította a csatát, mert kímélni akarta a népet, és nem óhajtott még nagyobb vérfürdőt rendezni. Máskor meg akár Dávid érdekében, itt is ebbe a történetbe is látjuk, hogy milyen szabálytalan módon harcolt, és olyan gyalázatos módon viselkedett, hogy Dávid kénytelen volt azt hagyni Salamonra, hogy likvidálják őt. De itt lezárta az Efraim erdei csatát, itt jól cselekedett, ami Dávid fényes győzelmét jelentette, és megnyitotta előtte az utat vissza Jeruzsálembe, vissza a trónra, Izrael népének, Isten népének az élére. Ilyen ember volt ez a Joáb, és úgy eszembe jut, és eszetekbe jut róla, hát bárki, bármelyikünk. Hiszen mi is ilyenek vagyunk, nem ítélhetjük előtt, mert néha olyan bölcsen tudunk eljárni, amikor figyelünk Jézusra és az igére, és az ige szerint járunk, máskor meg olyan bolondok tudunk lenni. És Isten kegyelme az, ami hordoz bennünket. Akkor is, ha éppen bölcsek vagyunk, akkor is, ha bolondok. Állandóan a kegyelem tart minket. Állandóan a kegyelemre szorulunk. Minden esetre nem hagyhatjuk szó nélkül azt, hogy 20 000 ember halt meg abban a csatában. Ez óriási veszteség volt Izrael népének. Miért halt meg annyi ember? Azért, mert Dávid mellől elálltak, elhagyták Dávidot, és oda álltak az ő lázadó, nagyratörő, büszke fia mellé. Rosszul döntöttek emberek. Nem csak egy ember vagy két ember, hanem ezrek. Rosszul döntöttek, rosszul választottak. Absalont választották, Dávid helyett. Absalom pedig romlásba döntötte őket, halálba döntötte őket. Asszonyok lettek özvegyekké, gyermekek lettek árvákká, családok hullottak szét. Valószínű, hogy Absalom elvakította az embereket a maga stílusával, a maga személyiségével, a maga ígéreteivel. Ezt kaptok, azt kaptok. Ha engem követtek, ide jutunk, oda jutunk. Testvérek, soha ne hallgassunk istentelen emberekre, olyanokra, mint Absalom volt. Ne hallgassunk a szemforgató, nagyratörő, ármánykodó, hazudozó, önmagukba szerelmes emberekre, akiknek óriási ígéreteik vannak, akik nagyon elő tudják adni magukat, óriási színészek. Aztán majd jönnek a tönkrement családok, jönnek az özvegyek, az árvák, a kilőtt szemek, a kék foltok, a csődbe jutott emberek. Vigyázzatok, ne hallgassatok a mai Absalomokra se. Inkább Jézusra hallgassunk, mindig Jézusra hallgassunk, és ő eligazít minden egyéb dologban bennünket. Ő az igazi, akire nyugodtan hallgathatunk, mert szeret bennünket. És mert nincs nála bölcsebb. Hallgassunk rejá, akár hitbeli kérdésekbe, akár gyakorlati életkérdésekbe. Egy gonosz vezető, testvéreim, átkott romlást szabadít a népére 20 000 halottat. Egy áldott vezető épülést, erősödést, rendet, békességet, biztonságot hoz a népére. És a legjobb vezető, aki mindezt megadja nekünk, az Úr Jézus Krisztus. Ám de megint tovább kell lépnem, mert a szent történész feljegyezte nékünk az Efraim erdei csata Dávid számára legtragikusabb epizódját is, ami nem más, mint fiának halála, Absalom halála. Erre is szánjunk még most néhány percet. A csata általános leírása és kimenetele után a szent író a lázadók vezetőjére, Absalomra fókuszál. Absalomra, aki Dáviddal ellentétben részt vett a csatában személyesen, épp úgy, ahogy egyébként Kúsai tanácsolta neki. Te vezesd a csatát, te vezesd a seregeidet. Ott volt az emberei között, akiket lassan szétszórtak, és kezdtek menekülni és elfutni, és ott maradt Absalom. Ott ült az összvérén. Ezt olvassuk, hogy az összvéren ült, ami azt jelzi, hogy ő királyi pozícióban érezte magát. Mert abban az időben a királyi családtagjai ülhettek összvéren. Ő meg királynak érezte magát. Úgy érezte, hogy ő már nyeregben van. És így futott ő is a többiek után, vagy a többiek előtt, vagy a többiekkel. Ahogy az összvérén nyargalt az erdőben, olvassuk, hogy a feje beakadt, egy ottani alacsonyabb tölgyfa ágai közé. Nem azt írja a szöveg, figyeljétek meg ezt, hogy a hajánál fogva akadt fenn, mert valóban nagy haja volt, és dús haja volt, de itt nem a haját emlegeti a szent szöveg, hanem a fejét, ami beszorulhatott ennek a nagy fának, aminek az ágai egészen közel hajoltak a földhöz, beszorult az erős ágai közel, az összvér pedig kiszaladt alól. Ő meg ott maradt lógva, ég és föld között. Ott csüngött, valószínűleg súlyos sérülést szerezve. De nem volt segítség a számára. Sőt, úgy tűnik a 13. versből, illetve az előtte való versekből, hogy legelőször egy arra járó látta meg, aztán mások is odaértek, és rátaláltak a pórújárt fickóra. Az első ember azonban rögtön rohant Joáb parancsnokhoz a hírrel. Íme láttam Abszalont egy cserfán lógni. Joáb parancsnok azonnal kérdőre vonta, ha láttad, miért nem ölted meg ott helyben? Ha megtetted volna, megjutalmaználak. Kaptál volna ennyi és ennyi pénzt és egy övet, ami a katonai öltözetnek egy fontos eleme, része volt. Ám de a férfi, olvassuk az írásban, hogy kifejtette Joáb parancsnoknak, hogy én azért nem tettem meg ezt, mert Dávid király azt parancsolta, hogy te is hallottad, és Abisai is hallotta, és az Itai is hallotta, és mi is hallottuk, hogy kíméljük meg Abszalon életét, a fia életét. És hogyha te 10 ezüstöt adtál volna, vagyis 100-szor többet, mint amennyit most mondtál, akkor se tettem volna meg, hogy szembeszegülök Dávid akaratával. Mert félek is a Dávid parancsát megszegni, hiszen aki megszegi az ő parancsát, ő azt úgy is megtudja, mert mindent megtud. Olyan a király, mint Isten angyal, aki mindent tud, ami az országban történik. Biztos megbüntetett volna, sőt, te is megbüntettél volna. Látható, hogy ennek az embernek, akinek nem tudjuk a nevét, mennyire számított a Dávid akarata. Mennyire számított Dávid akarata, és milyen bátor volt, hogy közkatona létére a parancsnokát is emlékeztette a parancsra. Ő szabályosan akart harcolni, szabályszerűen akart küzdeni. És gondolt arra, hogy ha nem úgy küzdök, akkor a parancsnok, a főparancsnok is megbüntet, de a királyom is megbüntet, mert úgyis kitudódik, ha parancsszegő vagyok. Fontos volt neki Dávid kifejezett kívánsága, parancsa, és igyekezett ahhoz tartani magát, mégpedig megvesztegethetetlenül. Hűséges ember volt, és annyira szeretnék hozzá hasonlítani, és ti is igyekezzetek ez a névtelen katonához hasonlítani. És az Úr Jézus Krisztusnak minden parancsát, amit ő adott nekünk, minden útmutatását, minden rendelkezését igyekezzünk betartani. És ne engedjük magunkat megvesztegetni, hanem maradjunk hűek ő hozzá. Igen, tudjuk azt is, hogy ha megszegjük az ő parancsait, és valami gazemberségbe megyünk bele, vétekbe süllyedünk, azt ő úgy is tudja, hát ne menjünk bele, hanem igyekezzünk megmaradni a szentségnek, a tisztaságnak az útján. Tanuljunk ettől az egyszerű névtelen katonától is. De Joábhoz visszatérve azt válaszolja ennek a hű katonának, hogy nem akarok előtted várni, vagyis nem fogok azzal foglalkozni, hogy itt veled vitatkozzak, és téged meggyőzzelek arról, hogy mit kellett volna cselekedned, hanem megyek és elvégzem azt, amit te nem végeztél el. Odaérnek a tölgyfa alá, ahol fennakadva lógott Abszalon, talán haldoklott már. De Joáb elővett 3 nyilat, és azonnal belelőtte Abszalon mellkasába, szívébe. Fogjul ejthette volna, mert Abszalon biztos nem tudott már védekezni, de nem ezt tette Joáb, hanem belelőtt 3 nyilvesszőt. És a 3 nyilvessző talán még mindig nem ölte meg a lázadó fiatalembert. Azt olvassuk, hogy Joáb parancsot adott a testőreinek, a fiatal katonáknak, akik ott voltak mellette, hogy ők öljék meg. És azok ledöfték Abszalont. Megadták neki a kegyelem döfést. Nagyon szomorú ez a dolog. Nagyon szomorú. Egy lázadónak a vége. Noha egyértelmű, hogy Joábot terheli a felelősség az ő haláláért. Mert a parancsnok viselkedése élesen szemben állt Dávid parancsával. De azért Abszalont nem szabad fölmentenünk. Nem szabad fölmentenünk. Meg kell tanulnunk, hogy aki az Úr fölkentje ellen, az Úr királya ellen, az Úr papja, az Úr prófétája ellen, a Krisztus ellen lázadt testvéreim, az gyalázatos és szomorú véget ér. Itt a földön is, de örökre. Örökre szomorú véget. Ez nem éri meg. Nem éri meg. Abszalont ezután eltemették, írja le nekünk a Biblia, de ezt az eltemették szót, ezt most hadd tegyem idézőjelbe. Hiszen olvassuk itt a Szentírásban, hogy egy nagy gödröt ástak az erdőben, gondolom egy tömegsír lehetett az, és oda bedobták, így mondja, bedobták, behajították Abszalon tetemét, és nagy köveket dobáltak rejá. Így temették el. Annak idején Kúsai azt mondta Dávidnak, hogy, illetve Dávidról, Abszalonnak, hogy az apád valami gödörben lappang, valami mélyedésbe húzza meg magát. Hát most ebbe a gödörbe ott lappangott Abszalon holteste. Így temették el a Szentírásban Ákánt, aki hazudott és lopott. Így temették el Ai királyát Józsué könyvébe. A megvetésnek a kifejezése volt, amikor valakit így kapartak el. Csak az Istennek és az ő népének az ellensége és az árulói végezték így. Tragikus ez a sors. Egy gödörbe dobták az Isten ellen lázadót. És még elgondolkodtatóbb az, testvéreim, hogy Abszalomnak ez a bukása valahogy előre vetíti a sátán bukását is. Eszembe jutott, hogy a sátán, aki a Dávid fia elleni lázadás fő parancsnoka, hogyan végzi majd? A Jelenések könyvének a 20. részében azt olvassuk, hogy az ördög vetteték a tűzes és kénköves tóba. Oda vetteték, oda dobták őt. Együtt a fenevaddal és a hamis prófétával. Belevetteték az ördög is. Abban a nagy gödörben, onnan nincs kiút többé a számára. Abszalon szomorú vége előrevetíti az Úr Jézus ellen lázadó tömegek főparancsnokának, a sátánnak a végét. Annyira kontrasztot ad ennek az eltemetésnek az, hogy korábban Abszalon egy emlékoszlopot emeltetett magának. Ezt is megjegyzi még itt a Szent Író, talán éppen azért, hogy kiemelje ezt a borzasztó ellentétet, ami ott feszül az Abszalon sírja és a királyok völgyébe fölemelt emlékoszlopak között, ami arra volt hivatott, hogy az ő dicsőségét hirdesse. Ő a maga dicsőségét meg akarta örökíteni, és hirdetni akarta nemzedékről nemzedékre, örökön, örökké. Milyen nagyszerű fickó vagyok én. És akkor tessék, ez az ember, aki emlékoszlopot emeltetett magának, és dicső tetteit meg akarta örökíteni, most ott van egy gödörbe dobva, egy tömegsírba, éppen csak belökték oda, és ő kövekkel beszórták. Szomorú, gyászos vég egy olyan embernek, aki Isten ellen, az Istentől fölkent király ellen lázadt, és a maga nevét akarta fölmagasztalni, és a magát akarta megdicsőíteni. Korokra, nemzedékekre tekintettel. Ez azoknak a vége, testvéreim, mindig. Jegyezzük ezt meg, akik magukat felmagasztalják, és az Urat pedig megvetik. Aki magát felmagasztalja, mondja az írás, megaláztatik, aki pedig magát megalázza, fölmagasztaltatik. Dávid megalázta magát, amikor jött ki Jeruzsálemből. Ahogy Dávid fia is megalázta magát, és Dávid is felmagasztaltatott, mert fölemeltetett vissza a trónjára, de az Úr Jézus is, Dávid fia, még inkább fölmagasztaltatott, mert ült az Atya Istennek a jobbjára, a világ, a mindenség trónjára. És mi is, ha magunkat megalázzuk, majd fölmagasztal minket annak idején, ami Urunk. Csak ne lázadjunk ellene. és ne akarjunk magunknak nevet szerezni, hanem igyekezzünk mindig az Úrnak nevet szerezni, Jézusnak nevet szerezni, ne magunkat fölmagasztalni, őt felmagasztalni, ami megváltónkat, ami meghalt és feltámadott királyunkat. Igyekezzünk, testvéreim, és ezzel a gondolattal zárjuk le a mai igehirdetésünket. Igyekezzünk hálával, szeretettel Jézus nevét fölemelni, sokkal inkább, mint önmagunk nevét felmagasztalni. Mert aki magát megalázza, felmagasztaltatik, és aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Isten a gőgösöket megalázza, és az alázatosakat felmagasztalja. Segítsen bennünket, ami Urunk, hogy ne magunknak igyekezzünk emlékkövet szerezni és állítani, hanem Jézusnak igyekezzünk. Talán itt még eszetekbe juttathatom azt, hogy Sámuel, a nagy próféta, a filiszteusok elleni micpai győzelem után vett egy követ, felállította emlékmű gyanánt, és elnevezték azt Ébenha-Ézernek, ami azt jelenti, mindeddig megsegített minket az Úr. Ott állt az a kő, és hirdette az Isten dicsőségét. És ott állt Absalom köve, ami hirdette volna az ő dicsőségét. Aki olyan gyászosan végezte. Ő a maga nevének akart emlékezetet szerezni. Sámuel az Úr nevének szerzett dicsőséget. És milyen másképpen ítélte meg az Úr egyik és a másik emlékművet. Ma is másképpen ítéli meg. Sámuel oszlopa biztos, hogy a maga egyszerűségében kedves volt előtte, mert neki adta a dicsőséget. Absalom oszlopa lehetett márványból vagy aranyból borítva, ahogy mondja Christlieb, a híres német lelkipásztor, mégis utálatos volt az Úr szemében, mert nem neki szerzett dicsőséget, hanem Absalom önmagának akar dicsőséget szerezni. Tanuljunk ebből, testvérek! Tanuljunk ebből, és igyekezzünk minden erőnkkel, hogy akár élünk, akár halunk, akár szólunk, akár csöndbe vagyunk, akármit mondunk vagy teszünk, igyekezzünk Dávid fiának a nevére dicsőséget hozni. A miénk az nem ér annyit. És ha így élünk, hogyan biztat bennünket az Úr maga, adok nekik házamban és falaimon belül oly helyet és oly nevet, mely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név, örök nevet adok nekik, mely soha el nem vész. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy elénk adtad ennek a csatának a történetét. Látjuk az előzményeket, láttuk a csata végkimenetelét. És eszünkbe jut róla, hogy mi is katonák vagyunk, mégpedig a te katonáid, áldott megváltónk, áldott Jézusunk. Segíts bennünket, hogy hűek legyünk hozzád, mint az a névtelen katona, aki sokkal hűségesebb volt Dávidhoz, mint a főparancsnok Joáb, aki megszegte a parancsait. Segíts, hogy mi rád tekintsünk, áldott Jézusunk, és szabályszerűen harcoljunk, kerülve a szabálytalan harcokat. Köszönjük néked, hogy az apostol által is emlékeztettél erre bennünket, hogy olyan harcosok legyünk, olyan vitézek legyünk, akik szabályszerűen küzdenek. Segíts, hogy minden szabálytalan eszköz távol álljon tőlünk. Köszönjük, hogy érted, nem alkalmazhatunk minden eszközt, hanem csak azokat, amiket te akarsz. Segíts rád figyelnünk, és azokban a lelki fegyverekben küzdeni a te neved dicsőségért, amiket tőled kaptunk. És segíts, hogy soha ne a magunk dicsőségéért, hanem mindig a tiédért tudjunk harcolni. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te fölmagasztaltattál. Dávid is fölmagasztaltatott, mert megalázta magát. Te is megaláztad magad a keresztfának haláláig. És aztán fölmagasztaltattál. És köszönjük, hogy nekünk is ezt az utat adod. Segíts, hogy meg tudjuk magunkat alázni előtted, ha kell emberek előtt is. Segíts bennünket, hogy ne akarjunk mindig büszkén feszíteni mindenki előtt, és még föléd is emelni magunkat. Segíts megharcolni ezt a dolgot magunkba, és halálba adni ezt az indulatot. Segíts, hogy alázatosak lehessünk, tanulni tőled, erre vezessen lelked által. És köszönjük néked azt az ígéretet, hogy majd eljön az idő, amikor felemelsz, megdicsőítesz bennünket is. Köszönjük, amikor már itt a földön is ezt teszed, de köszönjük, hogy az örökké valóságba is felemelsz és megdicsőítesz minket. Oly nevet adsz nekünk, mert soha el nem múlik. Légy áldott érte, Jézusunk, hogy te vagy a győztes, hogy most is előtted hódolhatunk, és téged imádhatunk, áldott megváltunk. Kérünk téged, őrizd meg gyülekezetünket, tarts meg bennünket még a hátralevő hetekben, amikor nem találkozunk, és te készítsd el a találkozás napját, az örvendezést, te hozd el a szívünkbe. Add, hogy a te igazságot hadd szóljon itt a gyülekezetünkben, a szószéken, a bibliaórákon, a gyerekórákon, a hittanórákon. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg a te nevet közöttünk. Gyűjtsd össze itt a te gyermekeidet, hogy egymás iránti szeretetben tudjunk erősödni, növekedni, és tudjunk szolgálni te néked itt ebben a városban, ebben a kultúrában is. Kérünk téged arra, hogy légy gyülekezetünk betegeivel, gyengélkedőivel, és erősítsd őket. Imádkozunk a nehéz kérdésekkel, viaskodó szívekért, lelkekért. Te adj nekik választ. Imádkozunk hozzád az örvendezőkért, hogy örömükben is tartsd meg őket magad mellett, és gyarapítsd, áld meg az ő szívüket is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, imádságunkat a te nagy nevedért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy a ránk következő néhány vasárnap még ilyen formában tartjuk az istentiszteletünket, mihelyst valami változás lesz, azonnal jelezzük a honlapunkon, és jelzem néktek a gyülekezeti levelező listán is. Várjátok ezt türelemmel, mint ahogy én is igyekszem türelemmel várni, és bizakodva, hogy hamarosan találkozhatunk. Addig is az Úr legyen minnyájunkkal, ő legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.